Tehát következik az ige hirdetés. Ma délelőtt a Laci fogja megosztani velünk Isten igéjét, amit a családról tanít Isten. Ez mindenkit érint, mindenki családból jön és családba megy, vagy családot akar alapítani, úgyhogy aktuális a téma. Laci, Isten áldjon téged, és átadom neked a mikrofont.
Köszönöm szépen, Pisti. Jó reggelt nektek is. Krisztus szeretetével köszöntök mindenkit ezen a szép reggelem. Én mindent megteszek, amit kérsz, Pisti. Most kérjél. Ritkán mondok ilyet. Na és fontos, hogy félreálljak, mert róluk szeretnék nektek mesélni. A képen látható Jóska és Margit. Van közöttünk Jóska és Margit, mert ha van, akkor megváltoztatom a neveket. Józsi van, de te nem vagy Jóska, azt tudom, tehát erre vigyázzuk. Jóska és Margit a képen látható 1936-ban Hajdúszoboszlón. Nyaralni mentek ugyanis. Jóska és Margit házas pár, két éve házasok. A házasság évfordulójukat mentek ünnepelni Hajdúszoboszlóra, vállalati beutalóval. És a szállodában, ahol laktak, ez egy wellness szálloda volt. Volt egy szolgáltatás, hogy az ifjú házaspárokról fényképet készítenek. Úgyhogy megkérte, hogy kell, Margitka, Jóska, álljatok oda. És hát sikerült nekik nagyon szerencsétlenül beállni. Tehát mikor láttam ezt a képet, egy házaspár így áll, akkor ez valamit jelent, nem? Tehát így beállni, az nem semmi. Ugyanis az történt, hogy Jóska és Margit éppen Hajdúszoboszló belvárosából érkeztek vissza, ahol Margitka kinézte ezt a kalapot magának. Ez egy gyönyörű Szabó és Társa kalapszalomból származó kalap. Cutting Edge, tehát angol gyártmányú. Ez egy fashion volt akkor, és nagyon indulatosan beszélte rá Jóskát, hogy ezt vegye meg neki. Mert ez kell, ez a legújabb, most jött ki. Egy igazi nőnek ez való. Jóska felindulva bár, de hát mégis Hajdúszoboszló, beutaló, nem volt olyan drága. Megfinanszírozta ezt a kalapot Margitnak, ám ez nagyon nehéz érzéseket keltett benne, és még mindig kezeli ezeket az érzéseket. Ugyanis miután ez egy kicsit feszült pillanat volt, Margit elmondta neki, két éves házasok, Jóska, ahányszor megosztom veled az érzéseimet, a vágyaimat, a kívánságaimat, de mindig olyan rideg vagy velem. Te mindig olyan keményen reagálsz, és fontosabb neked, hogy otthon a budaörsi gyülekezet mit fog szólni ez a kalaphoz, mint az, hogy én örülök-e neki. Mert hát baptista párról beszélünk mindenképp, az látszik a férfi nyakkendőjéből. És hát ott komolyan veszik az otthoni gyülekezetbe, hogy öltözik egy nő. Az milyen kalapot hord, és hát lehet, hogy megszólják. Na ezután készült ez a fénykép, kicsit fagyos hangulatba, és ezért állt Jóska ilyen mereven be a fényképre. Róluk még fogunk beszélgetni. 1900, tök mindegy ilyen szempontból már, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy 1936, vagy 2008, vagy éppen az első évszázad. Nagyon úgy tűnik nekem abban az ige szakaszban, amit ma meg fogunk nézni, az első évszázadban az akkori Margitnak és az akkori Jóskának, akik nem zsidók voltak, hanem valószínű pogány származású hívők, nem baptista gyülekezetben, de az egyik szórvány gyülekezetben, igen, bemerítették őket, tehát az egyik szórvány gyülekezetben valószínű nem egy ilyen házaspár volt, aki hasonló konfliktusokon ment keresztül. A legújabb divatot megvásárolják erre, hogy reagál a férj, hogyan kezelik ezt. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni. Én azt gondolom, hogy minden ilyen alkalom, amikor a Pisti bekonferálja, hogy a családról fogunk beszélni, utána én kiírom, hogy a házastársakról szól, ilyenkor Levi kikapcsol, és azt mondja, hogy minek jöttem ma el, hát én egyedülálló vagyok, inkább beültem volna kávézni valahova. De nagyon jó, hogy itt vagy, Levi. Mert ahogy mondta Pisti, azért lesznek itt olyan dolgok, amiből mindenki fog tudni meríteni magának. Én röviden imádkozom, és föl szeretném ide nektek vetíteni azt az ige szakaszt, amit ma meg fogunk nézni. Jó? Isten, mi jövünk eléd, akár házaspárként, akár feleségként, akár férként, akár egyedülálló férfiként, egyedülálló nőként, és szeretnénk tanulni a te igédből. Szeretnénk megérteni, hogy az emberi kapcsolatokban mit vársz tőlünk. Mi az, ami nem társadalmi elvárás, nem kulturális követelmény, hanem a te igéd kéri tőlünk, sőt utasít rá, hogy így bánjunk egymással, mert ez az, ami neked tetszik. Kérlek, tölts be minket a szent lelkeddel, tölts be engem is a szent lelkeddel, hogy ne legyek akadály annak, hogy te szólhass itt ma mindannyiunkhoz. Kérlek, nyisd meg az igédet, amiről hiszük, hogy élő és ható, és ha elhangzik, akkor nem tér vissza dolga végezetlenül. Ezt várjuk tőled, Istenem. Ámen. Na, hát nyissuk meg a Bibliánkat, én megnyitottam nektek, gyönyörű papírom, és szeretnék veletek Bibliát tanulmányozni ma reggel. Semmint prédikálni, jó? Úgyhogy ezen a papíron, amit előttünk van, be fogunk karikázni dolgokat, alá fogunk húzni dolgokat, és szeretnék kiemelni nektek dolgokat, és beszélgetünk róla. Jó? Azt is szeretném itt előtte elmondani, hogy hát ez egy sorozatnak a része, tehát nem fogjuk kiemelni, ez nem csak a házasságról szól. Bár ez a rész férfiakhoz, feleségekhez és férjekhez íródott az első században Péter tollából. Mégis mindjárt az elején milyen szóval kezdődik? Ugyanígy. Ott az első szó. Mit jelent ez, hogy így kezdi ezt a szakaszt? Hogy a harmadik rész első verse ezzel a szóval kezdődik. Mit jelenthet ez? Hogy előtte volt már valami. Így van. Péter valamit folytat, amit már elkezdett ebben a levélben, csak most éppen a házasságnak a helyzetére fogja alkalmazni. De nagyon fontos látni, hogy ez a 7 vers, összesen 7 vers, a 7. majd külön lesz, az szól a férfiaknak. Ez is egy érdekes megfigyelés, hogy 6 vers szól a feleségeknek, egy a férjeknek. Mi kevesebb szóból. Nem azt mondom, hogy megértjük. Ha több szó lenne, már nem figyelnénk oda. Ez csúnya lenne, azt mondom, hogy kevesebből megértjük. Szó sincs erről. Tehát folytat valamit Péter, amit elkezdett a második részben. Mit folytat Péter, amit elkezdett a második részben, ami esetleg egy olyan elv, amiről Attila beszélt itt múlt héten, amit alkalmazni fog most a házassági kapcsolatra. Megtaláljátok-e, emlékeztek-e? Melyik lehet ez a vers? Ha visszanézzetek a második fejezetet, melyik az a vers, amire úgy gondoltok, hogy na, bár lehet, hogy könnyebb lenne, ha elolvasnánk előtte, hogy itt miről beszél, és utána megtalálnánk, hogy mit folytat. Ezt rosszul csináltam, honnan is tudnátok, hogy mit folytat itt. Olvasok el röviden, jó? Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre, ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat. Engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Ez a tanítás az asszonyoknak. Mit folytat Péter? A második részből milyen elvet folytat? Megtaláljátok-e? Ugye a második rész arról szól, hogy a szolgák engedelmeskedjenek az uruknak. Ez a helyzet, ez a kapcsolat, de mi az az elv, amit tanított a szolgáknak? Jó, ma reggel Bibliát tanulmányozunk, ahogy mondtam. Én megmutatom, hogy én mit gondolok, hogy Péter mit folytat, de folytassátok, hogy igazam van-e. Én azt gondolom, hogy a második résznek a 12. versét folytatja. A második rész 12. verse így hangzik. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevők, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Nagyon érdekes ez a levél. Amennyire én utána olvastam, nagyon nehéz strukturálni ezt a levelet, nagyon nehéz felbontani. Ugye egy európai fej, az logikusan föl akarja bontani A, B, C pontra, azt meg A pontokra. Hát Péter nem így gondolkozott, nem így írt. Ugyanakkor van itt egy rész, 12. verstől körülbelül a 3. rész 12.-13. verséig, ami egybe tartozik. És az elején elmondja Péter, hogy na, most ez az az elv. Ez az az igazság, amit tanítani szeretnék nektek. Pogányok közt éltek. Üldöztetés van. Nehéz az életetek. Ti magatok sem zsidóhívők vagytok nagy részt, volt közöttük az is. Hogyan bánjatok azokkal, akik nem hisznek az Istenben, és akik miatt ti, ugye a Péter levél erről is beszél, kívülállók vagytok szinte a társadalomból, idegenek, jövevények. Hogyan viselkedjetek? Mi legyen a reakciót? És amit tanít nekik az az, hogy ahogyan éltek, nem szavakkal, nem feltétlenül tettekkel, ahogyan éltek, a maga viseletetek indítsa őket arra, hogy elkezdjék az Isten dicsőíteni. És nagyon érdekes, amikor megnézzük a házasságról szóló tanítást, ugyanerről beszél a nőknek, ugyanezt tanítja. Na nézzük meg, mit tanít a nőknek. Az egyik dolog, amit érdemes még megfigyelni, az az, hogy milyen férjekkel megáldott feleségekről beszél. Olyan asszonyoknak szól, akiknek a férjük milyen? Engedetlen. Vagy megtért egyszer, csak most már nem jár az Istennel, vagy meg sem tért. Tehát nem hívő a férj. Még nehezebb a helyzet. Tehát az a feszültség, amiről Péter a gyülekezet és a világ között beszél, az itt most a házasságon belül jelenik meg. Ugye? A feleség szeretne az Istennel járni, újjászületett, a férj viszont nem. És emiatt feszültség van köztük, emiatt küzdelem van köztük, ugyanaz, mint amit a társadalomban megél a gyülekezet. Péter nem azt mondja, hogy váljatok el. És ez egy másik ige szakaszra is utal. Tehát nem azt tanítja ebben az ige szakaszban, hogy ha ez a helyzet, akkor nyugodtan váljatok el. Nem azt mondja, hogy maradjatok ebben, és ha ebben vagytok, hogyan viselkedjetek. Csak egy megjegyzés ide mellé, az 1 Korintus 14.35 pontosan ezt mondja. Nem az a megoldás erre a helyzetre, hogy váljunk el. És a gyülekezetnek sem, egy pogány társadalomban nem az a megoldás, hogy váljunk el. Hogy költözzünk ki. Hogy zárjunk el minden kapcsolatot. Nem. Nem ezt mondja. Nagyon érdekes, ezért szeretném egy párhuzamot hozni, nem csak a házasságról szól ez az ige szakasz, hanem arról az igazságról, arról a tanításról, amit úgy unblock adott a gyülekezetnek Péter. A következő, amit látunk, most leugrok ide nektek a 4. vers végére, és erről szeretnék beszélni egy kicsit. Sőt, mielőtt még ezt tesszük, túl gyorsan szaladtam előre. Még akartam valamit mondani, mert mielőtt tovább menjünk, hogy mit mond az eredeti ige, azért folyamatosan jó belenézni, hogy mi hogyan élünk. Mi milyen helyzetekben vagyunk. Nem kevés olyan házasság van, ahol a feleség egy olyan férjel él együtt, aki nem jár az Istennel. Mit csináljon ilyen helyzetben? Vagy, ha nem ez a helyzet, előfordulhat egy házasságban az is, hogy a feleség lelkileg jobban van, érettebb, mint a férje, bár lehet, hogy megtért hívő ember. És nem kapja meg tőle azt a lelki vezetést, amire vágyna, amire szüksége lenne. Hogyan reagáljunk erre a helyzetre? Ez már egy napi, mindennapi kérdés. Szerintem a legtöbb asszonynak van ilyen kérdése időről időre. Az 1 Korintus 14.35-öt már említettem, és van egy másik összekavarodtam nektek most itt. Az 1 Korintus 7.13.15 alapján összekevertem két ige verset. Bocsássatok meg nékem. Keressük ki, az a legjobb. Ez, amit felírtam, ez nem arra vonatkozik, hogy ne váljanak el. Ez az 1 Korintus 7, 13-15. Jó, ha valaki jegyzete, azt tudja. Kettőt fölcseréltem itt nagy igyekezetemben. Az 1 Korintus 14.35 viszont a következőt mondja. Ha pedig meg akar tudni valamit a feleség a gyülekezetben, akkor ne szólaljon föl, hanem otthon kérdezze meg a férjét. Most ez nem arra alkalmazzuk, hogy itt a feleségek ne szóljanak meg. Ez arról szól, hogy micsoda tekintélyt adott az ige a férnek a feleség lelki életében. Bármilyen kérdése van, akkor mehet a lelkészhez is, de ha van egy férje, akkor a férjétől várja a lelki tanítást. Tehát az az egészséges, hogyha egy feleség a férjétől várja az ige alapján, hogy lelkileg magyarázza meg neki azokat a dolgokat, amit nem ért, erre még vissza fogunk térni. Nagyon nagy kísértés, én azt gondolom, ilyen helyzetekben egy feleségnek, mikor ezt nem kapja meg, akár azért, mert nem hívő a férje, akár azért, mert a férje nincs éppen olyan állapotban, nagyon nagy kísértés, hogy átvegye ilyenkor ezt a vezetői szerepet. Belépjen ebbe a szerepbe. Maga vegye át a vezetést a házasságon belül. Ez az a kísértés, amire ez az egész levél, ez az egész szakasz azt fogja mondani, hogy feleségek, ne tegyétek. Nem ez a megoldás. Nem az a megoldás, hogyha nem kapom meg a férjemtől, amit a Biblia meg is ígér, hogy ezt nekem meg kell kapnom, akkor ezért én átveszem ezt a szerepet, és akár rászólok a férjemre, beszólok a férjemnek, szembesítem ezzel, vagy átveszem és elkezdem vezetni a családot. Nem ez a megoldás. A megoldást mindjárt látni fogjuk, hogy az ige mit mond. Azért akartam erre kitérni, mert hiszem ez kísértés minden egyes házasságban időről időre, hogy ezt még itt mindenképp el kellett mondani. Na, a következő, amiről Levi említette, beszélnünk el, mielőtt még a 4. vers végére ugrunk, az, hogy nagyon érdekes, hogy a szolgákról is, Attila beszélt erről, a szolgákról és az urakról beszél. Mikor könnyű egy szolgának engedelmeskedni az urának? Hogyha az szereti, méltányosan bánik vele. De mit olvasunk az igében, és ezt múltkor hallottátok, mikor is kell, hogy engedelmeskedjen a szolga? Hogyha az ura nem méltányos. Ha nem bánik vele jól, akkor is engedelmeskednie kell az urának. Hát ez a nehezebb helyzet. Ugye annak könnyű engedelmeskedni, aki jó velem. Mert tudom, hogy jót akar. Ilyen szempontból Istennek könnyebb engedelmeskedni. De egy olyan embernek, aki fölém van rendelve, legyen az a főnököm, legyen az a férjem, aki nem bánik jól velem, sőt visszaél akár azzal a hatalommal, amit az Isten ráruházott, nagyon nehéz engedelmeskedni. Vagy egy olyan férnek, aki passzív, és nem lépi meg azokat a lépéseket, amit az Isten elvá. Nagyon nehéz követni, nagyon nehéz engedelmeskedni. Az ige azt mondja, hogy ilyenkor is. És ez azért érdekes, és itt jön be az, hogy ez nem csak feleségeknek szól. Olyan világban élünk, ahol nincs tökéletes ember. Nincs tökéletes férj. Nincs tökéletes főnök. Tehát ez igen még csak azt sem tanítja, hogy várd meg azt, amikor majd a férjed tökéletes lesz, úgyse lesz az. Javulni fog. Meglátjuk, hogy milyen lehetőségei vannak egy felelős feleségnek. Segítsen javulni, de nem lesz tökéletes. Mindig lesz olyan, hogy passzív, mindig lesz olyan, hogy ingerült, mindig lesz olyan, hogy nem tud lelki tanácsot adni. Mit kezdek ezzel? Azt mondja az ige, hogy ekkor is engedelmeskedjél. Ilyenkor amennyire én bele tudok érezni a feleségek helyzetébe, sokkalban bele tudok érezni abban a helyzetben, amikor egy főnök nem úgy viselkedik velem, nem úgy vezet valaki engem, ahogy én szeretném, hogy vezessenek, akkor az a nehézebben, hogy kiszolgáltatva érzem magamat. Kiszolgáltatva érzem egy olyan helyzetben magam, ami tudom, hogy ez nem lesz jó. Ez így nem jó. Ráadásul az igazságérzetemet is sérti, hogy így bánnak velem. Ezek mind olyan érzések, ami egy emberben az ellen hat, hogy megtegye azt, amit az ige kér. Hogy engedelme, hogy kövessem. Nagyon érdekes beszélgetés zajlott le Péter és Jézus között a János 21-ben. Erről szól, nem házasságról, de egy más helyzetről. Péter megkérdezi, hogy mi lesz a Jánossal? Péter nagyon érdekelte, hogy mi lesz a többiekkel. Péter eléggé függött mások véleményétől és mások reakcióitól. Azt azért látjuk sok helyen. Itt is az érdekelt, hogy jó, hát most már úgy magamat látom, elhelyeztem, de a többiekhez képest mi lesz velem? És erre Jézus azt mondja, ami szerintem mindenkinek, akármilyen társadalmi helyzetben legyen, az házasság, legyen az munkahely, igaz a következő utasítás, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Ez a feleségeknek az utasítás, ez a férjeknek az utasítás, ez a beosztottaknak az utasítás, te kövess engem. Jézus ezt várja. Ez a legfőbb tanítás ebben a 7 versben. Te kövess engem. Nem mindegy, hogy mások hogy bánnak veled, de meg kell tanulnunk másoktól függetlenül, szinte függetlenítve magunkat. Szóval, hogy én Krisztust követem. Még ha azt jelenti, hogy egy olyan embert követek, aki nem érdemli meg, aki nem úgy viselkedik, nem tölti be azt, amit az Isten elvár tőle. Legyen az főnök, vagy legyen az egy férj. Isten mindig egyéni szinten foglalkozik velünk. És itt jön az, azért ugrottam előre, ami egy kulcs, hogyha valamit ki kell emelni, hogy melyik egy kulcs rész ebben a 7 versben, akkor ez az. Ez értékes az Isten előtt. Nagyon érdekes, nem azt mondja, hogy azért csináljátok ezt, feleségek, hogy majd egyszer a férjetek ettől megváltozik. Ne azért csináljátok ezt, mert ez a dolgotok, és tegyétek meg. Különben a gyülekezetben nem lesztek jó helyen számon tartva. Azt mondja, ez értékes az Isten előtt. Ez ugyanazt jelenti, amit Jézus mondott, te kövess engem. Te kövess engem. Csúnyán hangzik, de igaz. Enikő nem azért követ engem, mert követhető vagyok. Enikő azért követ engem, mert szereti az Istent. Én nem azért szeretem Enikőt, mert mindig szerethető. Nagyon sokszor szerethető. Szinte mindig szerethető. De nem ezért szeretem, és ezért boldog legtöbbször, amikor ezt meg tudom csinálni, hanem azért, mert szeretem az Istent. És betöltöm azt, amire az Isten hívott. Te kövess engem. Ez tetszik az Istennek. Ezért tudjuk megcsinálni. Akkor is, ha a főnököm egy pont, és úgy bánik velem, ahogy, akkor is, amikor a férjem nem úgy vezet, ahogy vezetnie kellene, ezért tudom megcsinálni, mert az Istennek teszem. Ez nagyon fontos. Ha belehelyezkedtek az eredeti környezetbe, Péter ezért tanítja ezt, mert tudja, hogy rengeteg ilyen helyzetbe fognak kerülni. A társadalommal, a házasságukban, a gyülekezetben. Ha mindenkinek sikerül ettől függetlenedni, és azt mondja, hogy te kövess engem, akkor működni fognak a dolgok. És akkor van ígéret is hozzá, és ezeket meg fogjuk nézni, hogy a férj hogyan tud erre reagálni, és miért. Vannak a nőnek azért más eszközei is, igaz? Nem csak az engedelmesség. Emma egy nagyon engedelmes kislány. Tehát, ha megfogjuk és elhozzuk, akkor arra megy, amerre visszük. János 21-21-et odaértem nektek is, referenciának. Azt mondja, hogy beszél itt az igen más eszközökről is, és ezeket helyre teszi, hogy azokkal hogy bánjon egy nő. Szavak. Dísz. Hajfonogatás. Ékszerek. És a ruhák. Egy női kellék tár. Szavak és a külső. Mit kezdjünk ezzel a Biblia alapján? Ez egy fontos kérdés. Beszélgessünk erről. Ez a három van egymás mellé helyezve. A nő szeret beszélni, tehát a szavait is használja. A nő szereti fizikailag kifejezni magát, ez egy fontos terület, ez a másik terület, és van a harmadik, hogy milyen a jelleme. Erről a háromról beszél Péter egymás mellett. Ezeket nekünk is valahogy jól egymás mellé kell rakni. Csúnya viccek, ám nagyon frappáns viccek, a szőkenőkről szóló viccek. Nem minden szőkenő szőkenő, persze, ezt tudjuk. Sőt, a legtöbb szőkenő nem szőkenő ebben a gyülekezetben mindenképp. De nagyon igazság, ezekben a viccekben ez jelenik meg. Beszél, szép, de nem tudjuk, hogy mit mond. Szinte mindegyik vicc erről szól. Mit mond? Pont ezt használja ki, ez a fajta tréfálkozás. Ez is megvan, ez is megvan. De ezen a területen a színek, ugye, használjuk a színeket, sokkal jobban kommunikál a rózsaszín manapság, ugye? Jó, hát jó lesz ez, adjon. Jó, ez így. Kamilának nem tetszett a háttérszín, és átrajzolta nekünk, köszönjük szépen. Tehát velem vagytok, mely? Szavak, a külső és a tartalom, ami mögötte van. Na mit kezdjünk ezzel, feleségek? Hogyan használjuk ezt? Ne értsük félre az igét. Én arra jutottam, hogy itt az igen nem azt mondja, hogy ne öltözzünk fel szépen. Nem azt mondja az ige, hogy szinte bűnös dolog szépen kinézni. Azért nem kevés keresztény gyülekezetben és kultúrában értik ezt így félre. Nem azt mondja az ige, hogy a keresztény nő az minimum legyen ódivatú, de leginkább ápolatlan. Mert minél inkább ódivatú, minél kevésbé fejezi ezt ki, annál inkább jelenti azt, hogy ő annyira lelki. Nem. Nem azt mondja, hogy ezeket szinte romboljuk le, hogy meglátszik, hogy itt micsoda tartalom van. Bár az 1 Timóteus 2.9-et ide kell írnunk mellé, nem írtam oda mellé, de ide kell írni mellé, a következőt mondja. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával. Hát ebből minimum egy nagyon jó gyülekezeti törvényt lehetne szabni. Hát a budaörsi kőszikla gyülekezetben a nők aranyat ne vegyenek föl, a hajukat ne fonják be, és drága Gap vagy ehhez hasonló márkájú ruhába ide ne jöjjenek el. Na most, amint ezt bevezetnénk, mi történne? Minimum, vagy a furfangos nők leértékelésben megvennék a drága ruhát, hiszen onnantól kezdve az már nem drága, tehát én betartottam a törvényt. Az ezüstről nem beszél az ige, ugye? Nem definiálja, hogy az sárga arany, vagy fehér arany. Tehát ez eléggé fehér, én is bajban lennék ma reggel, nem lehetne aranyat hordani. És befont haj. Tehát itt az eredeti görög azt mondja, hogy itt a fonásról, tehát a befonásról szól. Hát én nem fontam be, de attól még másfél órába került felépíteni a fejemet ma reggel. Tehát amint ezeket úgy vennénk, hogy itt az ige azt mondja, hogy törvény van, mindegyiket ki tudnánk kerülni, és nem arra figyelnénk, amiről itt az ige beszél. Ugyanakkor a másik oldalon is kezdve arra fordulni, hogy akkor miről beszél itt az ige. Kevés olyan nő van, aki azt szeretné, hogy egy férfi csak a fizikuma miatt figyeljen rá. Tehát ahány fiatalain találkozom és beszélünk róla, kérdezem, hogy mi alapján keresnek ők társat, bár kifejezik magukat. Minden lány, szinte minden lány azt mondja, hogy én nem szeretnék csak egy fizikai tárgy lenni. Nem szeretném azt, hogy csak a fizikumom miatt közelítene hozzám egy férfi, igaz? Tehát ebben már benne van, hogy nem erre van igényünk. Az ige itt használ egy szót, ne ez legyen a ti ékességetek. Mit jelent ez az ékesség? Akkor kezdjünk ezen tovább haladni. Mit jelent az ékesség, ez a szó? Én így fogalmaztam meg, az ékesség az, ami igazán vonzó egy nőben. Ami igazán vonzó valakinek, egy másiknak. Lehet ez fizikai, lehet ez szó, de lehet ez a jelleme. Vannak olyan nők, akik a legegyszerűbb ruhát veszik föl, nincs befonva a hajuk, és akkor is annyira nőiesek, hogy ezt azonnal észre lehet venni. Egy férfi észreveszi ezt. Még ha nincs is fölöltözve, nincs is kitupírozva, akkor is vonzó, amikor elkezdesz vele beszélgetni. Ugye erről beszél itt az ige. Mi a legfontosabb tulajdonsága? Mi az, amire szeretném, hogy mások fölfigyeljenek, amikor engem megismernek? És a fizikai szépségemet nem arra használom, hogy a férfi ezen keresztül figyeljen fel rám, hanem mit mond itt az ige? Mond három dolgot, amit a nő használhat arra, amikor egy ilyen helyzetben van, hogy a férje olyan, amilyen, a gyülekezet olyan, amilyen társadalomban van, tehát ez igaz mindannyiunkra. Az egyik a magaviselete, amit megnevez itt az ige, a másik az istenfélő és tiszta élet, és a harmadik a szív elrejtett embere, a szelíd és a csendes lélek. Én csak a harmadikról szeretnék beszélni, és akkor kezdtem ezen gondolkozni, hogy mit jelenthet ez a szív elrejtett embere, a szelíd és a csendes lélek. Mi ez? Akkor arra figyeltem fel, hogy nagyon érdekes ez a három jelző, amit itt Péter használ. Egyrészt elrejtett, szelíd és csendes. És amikor arra gondoltam, hogy nem csak általában mit jelentenek ezek, hanem egy nőben mit jelentenek ezek, egy feleségben mit jelentenek ezek, akkor én arra jutottam, hogy mind a három olyan tulajdonság, mind a három arra utal, hogy meghagyja a teret a férfinak, hogy kezdeményezzen. Egyik sem egy kezdeményező tulajdonság. Egyik sem egy olyan tulajdonság, amelyik ráerőltetne bárkire bármit, amit kirakná, hanem szinte mindegyik ilyen hívogató tulajdonság, várakozó tulajdonság. Csendes, szelíd, elrejtett, el van rejtve, azt föl kell fedezni, ezt ki kell csomagolni. Nagyon érdekes, amire ez utal. Mindene ennek a nőnek, akit leír a Biblia, azt kommunikálja, hogy várja, hogy a férfi betöltse azt a szerepet, amit az Isten neki adott. Nem enged annak a kísértésnek, hogy ő betöltse, ha nincs betöltve, de ha ezt követi, ezek a tulajdonságok igazak rá, akkor ez szinte egy vákumot kelt a házasságban, amit a férfi érez, hogy be kell töltse. Nagy a baj akkor, hogyha egy nő a szavaival már betölti ezt a teret. Miért nem vezetsz engem lelkileg? Ha ez a mondat elhangzik, azonnal ezt a vákumot megölte. A férfinak nincs hova bele. A férfit Isten arra teremtette, hogy kezdeményezzen. A férfit Isten eredetileg arra teremtette, hogy vezessen. Így van megteremtve. A nőt pedig arra, hogyha ez jól működik, akkor kövessem. Azzal, hogyha ilyen lélekkel van egy feleség, és így él, akkor olyan vákumot teremt maga körül, ami bevonza a férfit, nem akármire, hanem arra, hogy megtegye azt, amire az Isten teremtette. Ezért nem jó a fizikai ékesség, ha ezt használom, mert bevonza a férfit, de nem arra, amire az Isten teremtette. Bevonza valamire. Minden férfit be lehet vonzani arra. De az nem jelenti, hogy be fogja tölteni azt a szerepet, amire egy nőnek igazán szüksége van. Hogy lelkileg vezesse. És uralkodjon rajta. Jó értelemben, szeretettel, és erről fogunk beszélni. A férfit az Isten nem reagáló szerepre teremtette. Nézzük meg, hogyha ez megtörténik. Ha ezek a tulajdonságok ott vannak egy feleségben, egy asszonyban, akkor mit vált ki ez a férjből? Erre is választod az ige. Azt mondja az ige, hogy megnyeri őket, és felfigyelnek erre. Egyrészt megnyeri őket mire? Pontosan arra, ami nincs meg bennük, hogy engedelmeskedjenek az igének. Ezt fogja kiváltani. Ezt válthatja ki, igazán inkább így mondom, ezt válthatja ki egy férjből. Hogy elkezdjen vágyni arra, hogy betöltse a lelki vezetői szerepet. Nem azért, mert a feleség mondta neki, nem azért, mert úgy érzi, hogy le vagyok maradva, hanem azért, hogy hú, emellett a nő mellett, a feleségem mellett szeretnék lelki vezető lenni. Mert ott van ez az üres tér, és ezt be kell töltsem. Ezzel megnyerhetem, és felfigyel erre. Ez az Isten munkája. Nem a feleség munkája. Megint mondom, nem azért csinálja egy feleség ezt, hogy rávegye a férjét, hogy végre azt csinálja, amit csinálnia kell. Azért csinálja a feleség, mert ez az Istennek tetsző. És egy feleség erre figyel, és ezt teszi, az Isten el tudja végezni azt, hogy egy férfi vagy megtérjen a házasságban, vagy végre elkezdje azt csinálni, amit csinálnia kell. Betöltse a szerepét. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Sőt, azt mondanám, hogy minél inkább betölti egy nő az Istentől kapott szerepét, annál inkább lesz igaz az, hogy a férj számára vonzóvá válik az a szerep, amit az Isten neki szánt. És itt szeretnék én néhány kérdést föltenni nektek, asszonyok, amivel tovább gondolkozhattok, vagy a férjetekkel beszélgethettek erről, vagy más asszonyokkal beszélgethettek erről. Vagyok-e olyan, élek-e olyan életet, ami felkelti mások érdeklődését? Tegyük félre most a szavakat, tegyük félre azt, hogy hogy nézek ki. Vagyok-e olyan jellem? Vagyok-e úgy az Istennel? Engedelmeskedek úgy, hogy az felkelti mások érdeklődését. Mert zárójeles megjegyzésként férjekhez nekünk is szól. Vagyok-e én olyan, hogy mások gyülekezet? Vagyunk-e mi olyanok az Isten színe előtt, hogy ez felkelti mások érdeklődését? Nem elég csak szavakkal kimenni az emberekhez? Nem elég csak egy jól kinéző gyülekezetet odarakni Budaörsbe? Ami igazán föl fogja kelteni az érdeklődést, az az, és megnyerheti őket, hogyha azt látják, hogy itt az Isten van az emberek szívében. Az nagyon izgalmas, az vonza az embereket. Vagyok-e olyan feleség? Úgy élek-e? Olyanok-e a reakcióim, ami indirekt módon felkelti a férjem érdeklődését Isten iránt és a saját szerepe iránt? Nem csak Isten iránt, hanem a saját szerepe iránt is. Mi lehet ez? Egy-egy feszült, konfliktusos helyzetben, ugye az ige azt mondja, hogy ne üssünk vissza, hogyha megütnek minket. Például ezt jelenteti. Egy nő megcsinálja ezt, nem üt vissza. Nem azért, hogy az ige ezt parancsolja, nem azért, hogy a férjét megnyerje, ez tetszik az Istennek. Ez vonzó lesz egy férfinek. Vonzó lesz egy férfinek. És még sorolhatnánk, hogy ez miben jelenthet meg. Na, asszonyokhoz ennyit, és akkor beszéljünk rólunk, férfiakról. Egy kicsit. Hogy kezdi a férfiaknak szóló részt? Ugyanígy? Ugyanazzal a szóval, mire utal ez Péternél az igében? Folytatja azt, amit elkezdett a 2.18-ban. Az az elv, amit az asszonyoknak tanított, hogy a maga, ne direkt, a maga, ahogy éltek, az megnyerje a másokat, ez igaz legyen ránk is. Na, akkor mit kell a férfiaknak tenniük? Az első dolog, ami a legfontosabb, megint csak azt mondja, ne azért tegyétek, amiről itt beszélni fogunk férjek, mert a feleségeteknek erre van szükségük. Ne akkor tegyétek ezt, amikor a feleségetek megérti, hanem alapvetően egy lelki indokot ad erre is, hogy az imádkozásotok ne ütközön akadályba. Mit jelent ez, hogy az Istennel való kapcsolatotok miatt tegyétek ezt, amit itt tanítani fog Péter? Ugyanaz. Nőknek azt mondja, az Istennek tetsző, a férfiaknak azt mondja, hogy az imádságotok, az Istennel való legbensőségesebb közösségetek ne romoljon el. Ugyanaz az oka. Ne azért tegyétek, mert a feleségetek megértemli. Nem a feleség az alapja annak, ahogy én férként viselkedem, hanem az Istennel való közösségem. Mind a kettőnél. Ez az alap. Ez nagyon érdekes megfigyelni. Ez a fő oka annak, amit Péter mond. A házasságom alapja úgy, mint minden más emberi kapcsolatom alapja az Istennel való kapcsolatom. Amennyire jól vagyok az Istennel, annyira tudok jól lenni veletek. Nekem mindenem az Istennel való kapcsolatból kell fakadjon. Abból kell előjöjjön. A házasságom is. A munkám is. Minden. Efezus 5.25. Ide írom nektek. Kis megjegyzésnek. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Nekem nem úgy kell szeretnem a feleségemet, ahogy neki arra szüksége van. Nekem úgy kell szeretnem a feleségemet, ahogy Krisztus azt megmutatta. Nekem Krisztus szeretetét kell. Miért? Mert neki az lesz a legjobb. Ha rákoncentrálok, nem fogom tudni megcsinálni. Ha főnökömre koncentrálok, nem fogom tudni megcsinálni. Ha magamra koncentrálok, nem fog menni. Ha az Istenre koncentrálok, ha vele jóban vagyok, akkor jó férj leszek. Ez egy egyszerű képlet. Sokszor elfelejtjük, és beleesünk abba a imába, hogy ha te megteszed, akkor megteszem én is. Ha te így viselkedsz, majd akkor viselkedek én is úgy. Az Isten viszont nem azt fogja kérdezni, na engedelmeskedte? Hát nem engedelmeskedtem, mert nem volt olyan, hogy engedelmeskedni lehetett volna neki. Az Isten nem azt fogja, megértem. Azt fogja mondani, hogy én azt mondtam neked, hogy te kövess engem. Te nem követtél engem. A feleség férj követése igazából Krisztus követése. A férj feleség szeretete igazából Krisztus szeretete. Nagyon fontos. Mi a szerepem? Mi az, amit itt Péter a férnek mond? Megértően éljek a feleségemmel. Nem kis kihívás. Megértően éljek. Elgondolkoztam, mit jelent, nektek mit jelent ez a megértő? Mit jelent ez a szó nektek? Megvesszük a kalapot neki. Megvesszük a kalapot neki. Látom, sok mindent tanultatok Jóskától és Margittól, tehát ezért érdemes Jóskát és Margittot behozni egy ilyen Isten tiszteletre. Mit jelent megértően élni? Nekem az első benyomásom megértése egy ilyen érzelmi dolog. Úgy elfogadás, meg kedvesség, meg szeretet, meg persze, meg hogyne. Valami ilyesmi. Úgyhogy utána néztem, hogy ez kevés nekem. Mit mond az eredeti? Igen. Kikerestem az interneten, mert nem tudok görögül, ezt mindig elmondom, nem akarom fényezni magam olyannal, amit másoktól kérdezek meg. Ez a szó itt, az a szó ott, görögül a gnózis szó. Gnózis szó. Tehát a megértő azt a görög szót használja, gnózis. És tegnap nálunk voltak nagyon jó barátaink, Maier Péter, mindig őt emlegetem, amikor görögről beszélek, hiszen Maier Péter barátom a Szegedi Tudományegyetemen, klasszika és filológia tanár. Ezért nagyon jó egy ilyen barát, mert odaraktam elé a görög szöveget, és folyamatosan felolvasta. Én meg csak úgy néztem, hogy mi van. És mondtam, Péter, mit jelent ez? Te, aki ismered az eredeti hangulatát, mit jelent ez? És azt mondta, hogy bizony, ez nem alapvetően csak egy érzést jelent, hanem ez a katagnózis azt jelenti, hogy ez egy értelmi dolog, nagyon erősen értelmi szerep a férfinél. Hát az értelmemnek kell benne lennie. Amúgy nagyon érdekes az a görög kifejezés is, hogy éljetek együtt a feleségetekkel, azt mondja, hogy a szép nőnemű edénnyel. Nekem nagyon tetszett ez a kifejezés. Edényként nevez minket sokszor az ige, és a szép, gyengébb nőnemű, gyengébb női edénnyel. Csak mondom, hogy nagyon tetszett ez a kifejezés. Mit jelent megértően? És akkor elkezdtem gondolkozni ezen, hogy mit jelent a mi házasságunkban ennélkülve megértően élni. És arra jutottam, hogy nagyon fontos nekünk férjeknek az, hogy pontosan átlássam, hogy a feleségem milyen helyzetben van. A megértő nem csak az érzését értsem meg, hogy most éppen mit érez, hanem megértsem gnózisa, hogy miért érzi magát úgy. Meglássam, megértsem azt a helyzetet, amiben van. Lehet, hogy hazamegyek, és kapok egy tök ideges mondatot. Megjegyzést. Ha csak ezt látom, akkor nem értettem meg a feleségemet. Ha azt látom, hogy a három gyerek a nyakán ugrált, és olyanokat mondtak neki, hogy miután kijöntette a szívét, hogy ihaj, akkor értem, hogy miért ez jön. Akkor megértő vagyok. Megértettem, hogy milyen helyzetben van. Valamiért az ige, azért, mert nagyon fontos, ezt teszi ide, hogy férjek, ez legyen az egyik első dolog, ahogy viszonyultak a feleségetekhez. Megértően. Megértve, hogy milyen helyzetben vannak. Nem csak érzelmileg, hogy hát igen, nehéz, megértem, nehéz. Értem, hogy miért vagy ilyen nehéz helyzetben. Egy feleségnek nagyon sokat jelent ez, amennyire én ezt értem. Sokszor rájöttem, hogy egy feleségnek arra van szükség, hogy elmondhassa, hogy mi van, és én csak megértem, hogy az mi, és miért van. És nem kell elmagyarázni, hogy azért érzed magad így, és neked ez a megoldása jó. Ez nem könnyű egy férfinak. Nekem nem könnyű, de szerintem legtöbbünknek. Mi megoldáspártiak vagyunk. Alapvetően nem túlságosan érzelmileg reagáljuk le az életet. Sokszor emiatt nem is értjük, hogy ebben miért vannak ilyen érzések, amilyenek. De az Isten igéje azt mondja, hogy ezeket az én szerepem szerint meg kell éreznem, és meg is kell értenem. Ez fejezi ki azt, hogy igazán szeretem a feleségemet. Bele tudok lépni az ő cipőjébe. Bele tudok lépni az ő helyzetébe. Sőt, ez az ige jelent bölcsességet is. Ez a szó jelent bölcsességet, ami mit jelent? Azt is jelent, hogy nem csak megértem, de tudok segíteni neki meglátni a helyzetet úgy, ahogy az valójában van. Ez egy másik tapasztalat, amit én is megjelek, hogy ez nagyon sokat segít. Amennyire én értem a nőket, ezt újra hangsúlyozom, én egy férfi vagyok, de amennyire értem, egy nő, az érzései sokkal erősebbek egy adott helyzet kapcsán. Legyen az aggodalom, legyen a szeretet, legyen az lelkesedés, legyen az elkeseredés, számára ezek, és ezek összefüggnek minden mindennel. Én nagyon dobozos vagyok, aki ismer, tudja. Ha benne vagyok egyik dobozba, akkor minden más dobozt elfelejtek. Ez azt jelenti például, hogy Enikő lemegyek beállni a kocsival, és Enikő kéri, hogy hozzam fel a WC papírt a garázsból, akkor én lemegyek kocsival beállni. És az a doboz, az nem nyílt ki, hogy a WC papírt fel kell hozni. Mi így szelektálunk. Egy nőnek, mikor lemegy, minden egyben van. Emiatt ez erősségük is, de az összefüggéseket sokkal jobban látja szerintem egy nő, de emiatt sokkal jobban bele is tud bonyolódni egy olyan helyzetbe, amiben segíthet egy férje azt mondani, hogy kicsim, ez arról szól, hogy igazából ez van, ugye? És akkor a feleségnek ez segít föllélegezni, és azt mondani, hogy igen, kösz. Kösz, hogy megértetted, hogy miben vagyok, és segítesz nekem látni, hogy miről szól ez a helyzet. Mennyi minden van ebben az egy szóban, igaz? A nők nem buták. Ezt megtanultam. Csak máshogy működnek. Sőt, legtöbbször egy nő nagyon jól tudja, hogy miről szól az a helyzet, és miért van elkeseredve. De segít neki, ha a férje szeretően segít ezt neki meglátni. Ezt a férjeknek mondom, mert sokszor mi úgy érezzük, hogy ez most mi. Nem, amikor ezt mondom, hogy ez most mi, akkor nem vagyok megértő. Jó ítélő képességet is jelent ez a szó. Na. És még egy dolog, amit az ige a szívünkre ez. Adjátok meg neki a tiszteletet, mint gyengébb félnek. Az Isten úgy teremtett meg minket, ez az utolsó dolog, amit szeretnék mondani, hogy a nő alapvetően, nem minden helyzetben, de alapvetően fizikailag is és érzelmileg is gyengébb beállítottságú. Mert másra lett teremtve. Más helyzetekre lett teremtve. Más szerepre lett teremtve. Nem mindig igaz, nem vagyok én férfi soviniszta, mert amikor én beteg vagyok, én meghalok, amikor Enikő beteg, akkor nyugodtan ellátja a három gyereket. Tehát fizikailag van olyan helyzet, amikor Enikő erősebb. Érzelmileg is van olyan, hogy erősebb, de nagy általánosságban, általában fizikailag erősebb vagyok, és érzelmileg is. Ez nem azért van, hogy ezzel visszaéljek. Férjek, semmilyen helyzetben nem élhetek vissza azzal, hogy erősebb vagyok. Érzelmileg, vagy fizikailag. Tisztelnem kell. Miért? Lelki oka van. Nem azért, mert tisztelhető, nem azért, mert olyan, amilyen, hanem miért? Mert az Isten megváltotta az életét, és ő az Isten képmása. Erről beszéltünk sokat, úgyhogy most nem fogok. De megint lelki oka van. Minden motivációnak a házasságban lelki oka van. Az Istennek teszem ezt, nem magamnak. Ennyit a férjeknek. És térjünk vissza Margithoz és Jóskához. Még egy pillanatra. Ha követik ezeket a tanításokat az igéből, akkor Margit és Jóska a 10. házassági évfordulójukon már így ülnek egymás mellett. Egész más a hangulat, igaz? Jóska oly mértékben megértette a feleségének a kalapra való szükségét, hogy ő maga is vásárolt egy kalapot. Tehát megértően viselkedik, míg a felesége a belső szelídséggel szolgálja a férje szükségletét, már pedig azt, hogy Jóskának bizony ezen a fényképen feltűrődött a nadrág szára, és ez nem jó. És figyel az apró részletekre is, hogy mire van Jóskának szüksége. Ugye? Nem megmondja, hogy Jóska, tűrd már a gatyád, hogy nézel ki. Nem szavakkal, hanem szelítsége, gyengétsége. Tehát Margit és Jóska 10 éves házassági évfordulójukon már egy egészen más képet mutatnak. Követik azokat az apró elveket, amiket ma mi itt megbeszéltünk. És ezt szeretném nektek itt útravalónak hagyni. Feleségeknek egy kérdés. Miben kell növekednem, hogy a jellemem legyen az ékességem, ami felkelti mások érdeklődését? Mi az én igazi nőiességem? És hol tartasz ebben? Férfiaknak, engedem-e a feleségemnek, hogy kiöntse az érzéseit, annélkül, hogy beleszólnék, annélkül, hogy megítélném, annélkül, hogy átgázolnék rajta, hogy nem értem, és hogyan tudnék növekedni abban, hogy bölcsen segíteni tudjak neki megvilágítani azt a helyzetet? Úgy, ahogy az valójában van. És mindannyiunknak, hogyan tudnék abban növekedni, hogy az emberi kapcsolataim az Istennel való lelki kapcsolatból fakadjanak, és a másoktól független, és másoktól függetlenedve tudjak engedelmeskedni Istennek a saját szerepeimben. Ez a három dolog volt. Néhány kulcs szó, megjegyeztek. Lányoknak az ékesség. Jó, ha egy szó megmarad mai vasárnapból, az az ékesség legyen. Mi az igazi ékességet? Férfiaknak engedjétek, hogy kijöntse a lelkét. Ez egy kulcs szó, jegyezzük meg. Megvilágítani, bölcsességgel, gnózissal, megértéssel, megvilágítani, segíteni a feleségnek megérteni a helyzetet, vagy meglátni, kilábalni. És az utolsóból pedig, hogy minden, amit teszünk, nem egymásért tesszük, nem azért tesszük, mert a másik megérdemli, vagy olyan, amilyen, vagy éppen azért, mert nem olyan, amilyen, hanem azért, mert az Istennel való kapcsolatunkból fakad. Ez volt ez a 7 vers a mai reggelünkre. Az Isten áldjon meg bennünket, amikor alkalmazzuk bármilyen kapcsolatban.